hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, kezdődik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az első órában egy krimit vesész Kipéler András és vendége, majd Buza Sándor jelentkezik a turisztika és gasztronómia világában történt fejleményekkel. A műsor utolsó órájában néhány olvasmányt ajánl Olá Andrea. Filmes szemináriumunkkal kezdünk, Péler András vendége, Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ezen a héten egy krimivel fogunk foglalkozni, méghozzá a See How They Run, vagyis az Egy perc ki lehetsz című filme. Hát igen, a magyar cím az talán megint egy kicsit azért úgy félre vitte a dolgokat, kicsit olyan meglepő lett a fordítás. Maradjunk a See How They Run címnél, mert talán egy fokkal azért jobb, hogyha ennél maradunk. Egy misztikus filmvígjátékról beszélünk, hát inkább krimi, nem tudom ezt a misztikus vonalat, ezt miért írják több oldalon is, amit megnéztem. De a lényeg az, hogy egy krimivel fogunk foglalkozni, egy krimi paródiával, Énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy itt vagy velünk a Nagy Totálban.
Szia Andris, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hát kezdeném én azzal, amivel általában szoktam az ilyen filmkibeszélős Nagy Totál adásokat, hogy hogy tetszett a film, de inkább most egy másik kérdéssel nyitnám ezt a beszélgetést, méghozzá azzal, hogy ezután a film megnézése után te hogy érzed, van még értelme moziba krimit gyártani?
Oké. Mielőtt erre válaszolnék, rögtön szeretnék veled vitába szállni, csak semmi szakmai. Arról van szó, hogy szerintem ez a magyar cím, amit egyébként én is furcsának tartok, tökéletesen illik ez a filmhez, pontosan azért, mert ez a film ez próbál ilyen nagyon játékos lenni, meg ironikus, meg nem veszi komolyan magát, rettentően posztmodern, és valószínűleg egyébként valahogy a címadásnál is erre próbáltak törekedni. Egy kicsit így a jól ismert mondókát, vagy ezt a játékos mondatot akkor kicsit átköltjük, úgyhogy ilyen szempontból, habár semmi köze az eredeti címhez, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ahhoz képest még ötletes és illik a filmnek a világához. De visszatérve az eredeti kérdésedre, jó kérdés, hogy a krimi önmagában, ha csak mondjuk tiszta krimiként tekintünk rá, és úgy kerül mozikba, akkor az működőképes lehet-e? Szerintem akkor lehet igazán élvezetes mozi élményről beszélni krimi esetében, hogyha maga a műfaj más zsánerekkel együtt mutatkozik, más zsánerekkel keveredik, tehát mondjuk a thriller műfajával, vagy egyéb, hát mondjuk úgy, hogy nagyobb izgalmat vagy fizikai akciót nyújtó műfajjal. Mert abban az esetben szerintem akkor tud annyira, képes annyira lekötni a nézőnek a figyelmét, hogy végig lehessen ülni. Én azt gondolom, hogy lehet valid az, hogyha moziban adják le, de talán inkább hajlok én is arra fele, hogy ez inkább egy elsősorban tévés műfaj.
Nem is pont erre gondoltam, de amúgy egyetértek azzal, amit mondtál. Inkább arra gondoltam, hogy a See How They Run-ról kifelé jövett a moziteremből. Kicsit úgy éreztem, hogy tetszett a film, élveztem, nem éreztem kidobott pénznek és időnek azt, amit a moziteremben töltöttem, de valahogy olyan megelégedettség érzés sem volt bennem, méghozzá azért, mert hát hogy is fogalmazzak, olyan, mintha egy nagyon sokszor lerágott csontot kaptam volna ismételten. Egyszerűen kezdem kicsit elveszíteni hitemet abban, hogy a krimi műfaj vásznon meg tud újulni annyira, hogy képes legyen még tényleg izgalmassá válni. A See How They Run esetében például én egy percig se éreztem azt az izgalmat, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt egy krimi megnézésekor. Kicsit úgy érzem, hogy ahogy egyre több és több műfaji filmet látok, egyre inkább kopik meg a varázsa ennek a témának. Nem tudom, hogy ez meg tud-e újulni annyira, hogy mondjuk, ha 1 év múlva kapok még egy krimit a moziba, akkor lenne még ingerem elmenni és megnézni.
Javíts ki, ha tévedek, de én úgy emlékszem, hogy neked a Rian Johnsontól a Törbejtve tetszett.
Így igen, van? A Törbejtét szerettem igazából, igen.
Na, hát ez nem egy olyan régi film, annak ráadásul jönni fog majd a második epizódja, várhatóan egyébként szerintem az is ilyen hasonló minőségű lesz, mint az első, de persze ezt majd meglátjuk.
És Netflixre fog érkezni, mert megvette a Netflix.
Igen, minden esetre azt ugye moziban mutatták be, tehát az szerintem egy... jó példája annak, hogy azért igenis ez a műfaj is úgymond meg tud, még ha nem is feltétlenül újulni, de legalábbis tudnak rajta frissíteni annyira, hogy az ismerős formulákat kicsit izgalmasabbá, és kifordítsák magukból, izgalmasabbá tegyék őket. Úgyhogy én még továbbra is bizalmat szavaznék ennek. Szerintem, ami itt a legnagyobb problémát jelentette, az elsősorban a forgatókönyv írónak a fantáziátlan írásmódja. A krimi akkor tud szerintem igazán izgalmas lenni, ezt még egyszer mondom, hogyha más műfajokkal kerül valahogy így a képernyőre. Például szerintem ott a True Detective című sorozat, egyébként ezt moziba is nagyon szívesen megnézném, hogyha erről van szó. Tény, hogy ez a film látványosabb, hiszen az 50-es években van helyezve, míg ez a sorozat egy sokkal mondhatni visszafogottabb látványvilágú, de az krimiként is működik, plusz ugye thrillerként is, és az rettentően jól tudta megújítani magát a műfajt. Én azt gondolom, hogy itt azt csúszott el leginkább, hogy nem tudták eldönteni az alkotók, hogy ők egy olyan krimit szeretnének készíteni, mint amit a Rian Johnson is készített a Törbeejtvével, tehát hogy így felforgatja tulajdonképpen a műfajt, és így megpróbálja egyfajta ilyen paródiaként újraértelmezni, vagy pedig egy omást próbál állítani az Agatha Christie munkássága felé, illetve az ő általa készített alkotások elé, és valahogy úgy érzem, hogy a két szék közt a pad alá esett. Nem tudta megtalálni azt az arany középutat, hogy kritizálja is, és közben el is ismeri ezt a műfajt.
Ez a teljes mértékben egyetértek, én is a film kezdetén azt éreztem, pláne ugye egy elég is, ha kicsit olyan sajátosabb kezdése van a filmnek, ez egy negyedik faláttörős monológgal indít a film, és ez sokáig fenn is tartja ezt a vonalat, amit aztán menet közben...
A legvégén is aztán...
Ott visszatér, de menet közben egy kicsit úgy ez így... Az elején ezt a közönséghez szóló narrátort nagyon dominánsnak éreztem, aztán menet közben kicsit elhagyta a film, és a végére visszatért, illetve tényleg úgy éreztem itt, hogy oké, akkor most egy a krimi műfajnak görbe tükröt állító egy paródiát fogok látni. A film közepén pedig ez, ahogy te is fogalmaztál, ez az Agatha Christie omázs jött elő, ahol megemeljük kalapunkat a írónő munkássága előtt, és a gyakran használt elemeket az ő történeteiből most itt felhasználjuk, és akkor a legvégén pedig kicsit visszatért ez a görbe tükör, amikor a film elején felvázolt befejezést megkapjuk a film végén, úgy egy az egyben. Nem tudom, tényleg ez olyan, akárhogy is nézem, ez a film nekem ilyen kicsit identitásvesztett lett emiatt. Nem tudtam egyszerűen úgy csak élvezni, hanem miközben néztem, akkor végig azt éreztem, az, hogy végig járt az agyam, hogy aha, tehát akkor most ennek lesz következménye később, jó, akkor ki lesz a gyilkos, ami meg élveznem kellett volna ezt, hogy én is nyomozok a detektívünkkel, de valahogy mégis olyan önismétlőnek tűnt, olyan kopottasnak tűnt, és igazából a megoldás sem lett olyan katartikus a végén, legalábbis számomra.
Ezzel az identitás nélküliséggel teljes mértékben egyetértek, és amit megjegyeztél a film elejével és végével kapcsolatban, hogy akkor eléggé önreflexív tulajdonképpen, és rámutat, rávilágít a whodunit krimiknek a működésére, tehát azzal nyit az egész film, hogy elmagyarázza nekünk, hogy ez a műfaj, a whodunit krimi műfaj, amit az Agatha Christie intott el, az tulajdonképpen hogy működik, és ez már mennyire unalmassá vált, és elcsépelté vált, és mindenki ismeri ezeket a sztorikat, és aztán utána elmondja, hogy valójában ők is ugyanezt fogják előadni, és az én gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy azért csak a legelején és a végén van ez a fajta utalás, ilyen Deadpoolos, most ezt hoztam fel példának, ilyen Deadpoolos, nagyon posztmodern kinézünk, és kitörjük a negyedik falat utalás a nézők felé, mert valójában ennek semmi jelentősége, tehát ezt az önreflexív eszközt, vagy eszköztárat nem használja fel a film valójában, ez nem teszi a filmnek a részévé, nem lesz a nem lesz a történetnek egy ilyen fontos eleme, mint mondjuk a Deadpoolnál volt, ahol ez tulajdonképpen a humor egyik legfőbb forrása volt. Azzal, hogy ugye folyamatosan reflektált a különböző szuperhős filmekre. Itt viszont nem ez történik, hanem valójában az alkotók csak ilyen nagyon lusta módon le akarják porolni magukról a felelősséget, hogy igen, tisztában vagyunk mi is a szabályokkal, ezek ilyen kőbevésett dolgok, valójában ezt mindenki eljátszotta, és akkor most kedves néző, légy szíves, bocsáss meg nekünk, hogy mi is ugyanezt tesszük. Tehát, hogy ők valójában így szeretnének egy olyan módon mutatkozni, minthogyha ők maguk se vennék komolyan ezt az egészet, csak akkor meg minek készítettétek el a filmet?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes egyébként, hogy az a kérdés, hogy minek készítették el ezt a filmet, valahogy én ezt kicsit letükrözve látom a fogadtatásában is, mert érdekes módon azt tűnt fel, hogy amikor úgy voltam, hogy elmegyek és megnézem a moziba, és elkezdtem előadást keresni, akkor feltűnt, hogy igazából például Magyarországon egyetlen egy moziláncnak a kínálatában van fenn a film, a Cinema City-nél játsszák, de például a Corvin moziban nincsen műsoron, a Mi Mozink franchise-nál nincsen műsoron. Ami engem kicsit meglepet, hogy...
Viszont a művészmoziban ott van.
A művészmoziban ott viszont igen, ott van. De ez engem kicsit meglepet, hogy egy tipikusan olyan nagyjátékfilmről van szó, amiről azt gondoltam volna, hogy ez minden moziban megy. És érdekes módon mondjuk a kettő hazai nagyobb láncból csak az egyiknél van, ott nyolja a legnagyobbnál, illetve például egy másik kisebb moziban sem került be a műsorba, amire... hollywoodi nagyjátékfilmnél egész régen láttam példát, hogy a multiplexek közül nem mindegyik vette ezt be a pláza mozik közül. Ez engem nagyon meglepett, és kicsit így akkor gondoltam azt, hogy lehetséges, hogy ez nem is egy akkora film, amiért mondjuk kapkodnának az emberek. Nem néztem meg, az sajnos elmaradt, hogy megnézzem a nyitó hétvégének a számait, hogy mennyit hozott, de érdekes, hogy ezek szerint a forgalmazók nem gondolták úgy, ezek szerint, hogy akkora érdeklődés lesz az utána a film után.
Hát ez alapján én is egyetértenék ezzel, viszont ez azért nagyon furcsa, mert maga a stáb, az pedig kifejezetten nagy nevekből, húzó nevekből áll, tehát Adrian Brody, Saoirse Ronan, Sam Rockwell, ezek mind olyan A-kategóriás színészek, akik ma tényleg nagyon futnak. Tehát ez mondhatni, hogy szinte már szabályellenesnek érződik, de lehet, hogy a forgalmazók is megérezték, hogy ugye egyrészt a műfaj maga az, ami nem biztos, hogy annyira be fogja húzni az embereket, bár látjuk, hogy egyébként a streaming szolgáltatóknak a kínálatában kifejezetten jól mennek a krimik, de moziban ez ugye annyira nem, mint ahogy ezt te is említetted, nem feltétlenül egy mozi műfaj, úgymond. Viszont ugye abból a szempontból meg látványos volt, hogy kosztümök, illetve a helyszínek tekintetében pedig kifejezetten egy, nem tudom, szép filmről beszélhetünk. Tehát én itt érzek egy ilyen fajta törést, ez nekem is furcsa, de talán azon értenék egyet a leginkább, hogy ez a műfaj sajátosságának tudható be.
Egyébként az egy picit vitába szállnék, hogy ez egy szép film, mert hogyha belegondolunk, akkor az elmúlt években kaptunk kettő Agatha Christie feldolgozást, ugye a Gyilkosság az Orient Expressen, illetve a Halál a Níluson is kapott saját újra feldolgozást a mozikban, amikről jó lehet arról most vitatkozni, azok jó filmek voltak, vagy nem voltak jó filmek. Az Orient Express szerintem jól sikerült, a Halál a Níluson már kevésbé, de mind a kettő filmet a mozivásznon elvitte az elképesztő látvány. Tehát az Orient Express-t például már csak akkor is megnéztem volna, hogyha tényleg a történet egyáltalán nem érdekel, mert hát tényleg a vonatnak a bemutatás, azok a képek, azok a vágóképek, felvételek, hát szemed gyönyörködtetőek voltak, elképesztő hangulatot adott a Halál a Níluson, ami pedig nem sikerült szerintem olyan jól a mozis feldolgozás, de hát a látvány az tényleg szemed gyönyörködtető volt. Itt ennél a filmnél pedig ezt nem éreztem. Itt nem kaptam meg azt az nagyon erős történetet, hogy azt mondjam, hogy egy alacsonyabb, vagy kevésbé gyönyörű látvány mellett is, igen, ez nagyon tetszett, viszont nem kaptam meg hozzá azokat a szép képeket, azt a hangulatot, amit például mondjuk egy Halál a Níluson adott korábban. Szóval én ezzel vitába szállnék, szerintem annyira nem volt állejtős a látvány.
Én nem azt mondom, hogy állejtős, pont ezt próbáltam is elkerülni. Tehát grandiózus nem volt. A Poirot filmek azok grandiózus látványvilággal rendelkeznek. Ez szép, vagy mondhatnánk azt, hogy esztétikus, de úgy esztétikus, mint mondjuk egy Wes Anderson film, ahol nagyon figyelnek a színekre, a kompozíciókra, a kosztümökre, arra, hogy milyen a kialakítása egy-egy épületnek, vagy belső térnek, kifejezetten szimmetrikusan vették fel ezeket a jeleneteket. Gondolj csak azokra az ilyen flatlayekre, amikor a kamera úgy vette fel az asztalt, hogy így fölülről mutatták a nagyon szépen elkészített, megfestett kis csészéket, és minden így nagyon így a helyén volt, minden nagyon szimmetrikus volt. Tehát ilyen szempontból értem én azt, hogy szép, persze ez ízlés kérdése, de grandiózusnak abszolút én sem nevezném, tehát ezzel egyetértek, ez a Poirot szériára igaz. Itt mondjuk nem is volt erre lehetőség, hogy valami grandiózus dolgot mutassanak, mert maga a sztori az egyszerűen nem követeli meg, vagy nem teszi lehetővé, hogy hiszen ugye Londonba járunk, a jól ismert 50-es évek Londonjába. Itt az ilyen esztétikus látványvilágon kívül kevés grandiózus dolgot lehet mutatni. És ugye maga a jelenetek is ráadásul, tehát a jeleneteknek a kicsit a hangulata, a humora, ez az ilyen slapstick-szerű, ilyen komikus hangvétel is, az is én bennem legalábbis ilyen Wes Anderson hangulatot keltett. Tehát szerintem nagyon sokat onnan inspirálódtak.
Nem tudom, esetleg a színház belsőben talán lehetett volna egy kicsit arra rámenni, hogy egy gyönyörű színházat láthassunk, az lehetséges, hogy kicsit elvitte volna, nem vagyok benne biztos, és talán fölösleges is egy ilyen filmnél lesz számon kérni. Picit, hogy talán én örültem volna, nekem sokat hozzáadott volna, hogyha egy kicsit így ilyen eye candy-szerűbb lett volna a film néhány ponton, de vagy mondjuk a hangzások esetleg, de tényleg ez már mondjuk a hangok tekintetében talán most teljesen fölösleges számon kérni.
De már csak ezért is, visszacsatolva az előző kérdésedre, gondolom azt, hogy ez egy streaming szolgáltatónál sokkal inkább helytálló lett volna ennek a filmnek a bemutatása. Nem értem a mozis bemutatásnak a miértjét, egyszerűen ez nem az a film, ami mozivászorra kívánkozik.
Hát igen, ebbe egyetértünk, pláne úgy, hogy ahogy arról már beszéltünk korábban, a manapság a krimi műfajnak sokkal inkább fekszik a streaming, és sokkal inkább fekszik a sorozat megvalósítás. Szerintem sokkal behúzósabb tud az lenni, amikor ilyen nagy hangoverekkel, vagy cliffhangerekkel operál minden rész végé, és akkor még egy kis rejtély, egy kis megoldás, de kettő rejtély, egy kis megoldás, de három rejtély a rész végén, és akkor húz magával, és egy hatalmas, grandiózus megfejtés épülhet föl hosszú-hosszú részeken keresztül. Ez talán sokkal inkább magával ragadó tud lenni, mint egy másfél órás játékidőbe belesűríteni a karakterek bemutatását, a gyilkosság bemutatását, a detektív bemutatását, hátteret adni, színhelyet építeni, stb. Másfél óra talán ehhez kevés, vagy akkor kisebbet kell vállalni, mint kisebb történetet. Például a filmvégi megfejtésről nem tudom, te mit gondolsz, de nem feltétlenül láttam jönni, amit mondhatnánk azt, hogy jó, oké, ez jó húzás, hiszen akkor jó, hogyha tényleg így ledöbbenünk a végén, hogy ki is volt a gyilkos, egy kriminál szántán sokat tud hozzáadni. De hogyha utólag visszagondoltam, a magyarázat, ahol a film elhintette nekünk a kis nyomokat, azok nem voltak túl erősek, tehát nem volt szerintem annyira kidolgozva a rejtély a háttérben, hogy azt mondta, hogy ilyen homlokomra csapjak a végén, hogy úristen is tényleg. Hiszen kaptunk egy megfejtést, bemutatták hozzá a nyomokat is menet közben, de hát azok a nyomok annyira elhanyagolhatóan a háttérbe szorultak, talán kicsit túlságosan is levették róluk a hangsúlyt, hogy véletlenül se tűnjön fel senkinek, és ez szerintem ez vette ki a katarzist a film kezéből.
Pontosan az a karakter, akiről aztán megtudtuk, hogy ő a gyilkos, egyébként sok más karakterhez hasonlóan nem volt eléggé kidolgozva, de az ő figurája talán még inkább indokolta azt, hogy valahogy jobban kiemelhették volna, mert én szerintem legalábbis ezért nem ütött akkor át a vége, mert egyszerűen nem tudunk semmit erről a karakterről, mire kiderül, hogy ő az. És a homlokunkra csaphatnánk, hogy hát akkor most már tudjuk, hogy ki a gyilkos, de nem érzünk semmi olyan mélyebb szándékot, vagy nem érezzük azt a fajta motivációt, amit nekünk megpróbálnak az alkotók átadni, pont azért nem, mert egyszerűen érzelmileg nem nagyon tudunk ezzel azonosulni. Nagyjából 4 mondatba összefoglalják nekünk az ő motivációját, és ez alapján kéne nekünk a homlokunkra csapni, hogy á, most már minden érthető.
Az elmúlt percekben Énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével Péller András beszélgetett. A hírek után folytatódik a beszélgetés a szerkesztők véleményét megosztó krimiről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.